Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, maradjunk a helyünkön, de annál nagyobb szívbéli nyitottsággal hallgassuk meg Isten igéjét. Olvasom ezt a János által írt jelenések könyvéből, a harmadik fejezet 14-től 22-ig terjedő ige szakaszból. Aki előtt ott van a szöveg, az kövesse, vagy ha nincs, akkor hallgassa meg Istenek igéjét, amit felolvasok. A jelenések könyve harmadik fejezetének 14-től 22-ig terjedő igeversekből a következőképpen. Jézus mondja a laodiceai gyülekezet angyalának: írd meg! Ezt mondja az Ámen, a hű és az igaz tanú, Isten teremtésének a kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bárcsak hideg volnál vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben megizzított aranyat, és meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem. És atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Ez Isten igéje. Régi szokás nálunk a családban, hogy mindig próbálunk egy ilyen felületet biztosítani általában a konyhában, ugye, ahol legtöbbet vagyunk, a karácsonyi üdvözlő lapoknak, és akkor úgy kitesszük azokat, olyan jó emlékeztetőek ezek a karácsonyi képes lapok. Bár én személy szerint úgy vagyok ezekkel a karácsonyi képes lapokkal, hogy inkább azt látom benne, hogy ezek a mi vágyainknak a kivetítődése, mint sem a valóságos karácsony. Hiszen gondoljunk, ugye, békés tájak vannak ezeken a lapokon, vagy teszem azt ilyen fahéj körítéssel, mindenféle ilyen karácsonyfa, díszek. Egyáltalán tudjátok, most magatok elé tudjátok idézni, hogy mi minden van ezeken a karácsonyi üdvözlő lapokon, de igazából ezek a mi vágyainknak a kivetítései, mint sem igazából a karácsony. És jó dolog ez a képeslapos műfaj, ugye, hogy köszöntjük egymást, bár most már inkább virtuális irányba tolódott el ez az üdvözlés. Elintézzük egy Facebook üzenettel nagyon sokszor. Ma, most ebben a pillanatban egy levelet fogunk kapni, testvéreim. És kérlek benneteket, hogy annak ellenére, vagy amellett, hogy ennek megvolt az igében ott is akkor az aktualitása, de fogadjátok úgy, mint ugye Jézus Krisztus, ahogy mondja, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én igém megmarad mindörökre, hogy ennek ma is van aktualitása. Ennek a levélnek, ennek a karácsonyi levélnek, ha úgy tetszik. Bibliolvasó kalauzunk, református bibliolvasó kalauznak a mai napra kijelölt ige szakasza ez, és én azt látom, hogy nagyon gazdag üzenet van ebben. Ha valamennyire ismerjük, vagy elkezdtük olvasni ugye a jelenések könyvét, akkor láthatjuk, hogy Jézusnak van szava a gyülekezetekhez. Jézus szólt a az akkori gyülekezetekhez, hát nagyjából olyan 90-100 körül íródott ez a levél, tehát mondhatni ugye, hogy az őskereszténység idején, amikor már azért a többedik generáció volt, és Jézusnak van kijelentése az akkori gyülekezetekhez, és Jézusnak van most is kijelentése, tehát így fogadjuk ezt a drága üzenetet, ezt a drága levelet. És 7 levelet intéz 7 gyülekezethez, de az az érdekes, hogy mindegyik levelet mindegyik gyülekezetnek el kellett olvasni. Tehát nem véletlenül ott van a végén, mindegyiknek a záradékában, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És így olvassuk ezt mi is. És ezekben a levelekben 2 nagyon fontos összetevő van, mindegyik levélben előfordul ez. Van egy diagnózis, de van gyógyítás is. És ezt azért fontos hangsúlyozni, testvéreim, mert általában én azt látom, mint igehirdető, mint lelkipásztor, hogy nagyon sok ember megáll a diagnózisnál, amikor Isten egy nagyon őszinte és valóságos diagnózist mond az ember állapotáról, és akkor nagyon sok ember becsuk, bezár. Jaj, hát azt mondja Isten az ember állapotáról, hogy teljesen romlott? Hát ez nekem nem tetszik. És akkor bekeményít az ember. Az ige hirdetésnek a nyomán nagyon sok bekeményedés van, testvéreim. Persze hozzáteszem, nagy-nagy alázata, az jó, ha nem a lelki pásztortól van ez a bekeményítésre okot adó lehetőség. De Isten igére nagyon, nagyon sokszor bekeményítenek emberek. Nem hallják meg csak a diagnózist, és nem tetszik. Ahogy az Isten igéje mondja egy másik helyen, hogy viszket a fülük. Testvérem, tehát olyan jó lenne, hogyha meghallanád a gyógyítást is. Természetesen a kettő mindig összefügg, diagnózis nélkül nincs gyógyítás. Tehát ne álljunk csak meg ott, hogy esetleg Isten olyasmit mond nekem, ami hát... Finoman szóval, hogy eldöntött magadból, hogy jaj, de hát én nem ezért jöttem. És most ne haragudjatok meg, egy kicsit ilyen formabontó leszek az igehirdetés szempontjából. Most nem egy ilyen klasszikus ünnepi igehirdetést fogunk hallani, ugye nagyszerű szónoklattal, bár én magam erre képtelen vagyok, hanem inkább egy ilyen bibliaóra-szerű felosztását kövessük ennek a felolvasott igének. Nagyon nagy kincsek vannak ezekben az üzenetekben, és ezt próbálom nektek most elmondani. Fogadjátok szeretettel. Hozzátéve azt, ami ugye ott van, hogy akinek van füle, hallja, mit mond Isten lelke neki. Azzal kezdődik ez a levél, és minden más levél, hogy tudok cselekedeteidről. Tudok cselekedeteidről. Jézus elől nincs rejtve semmi. Jó hír ez nekünk, vagy rossz hír? Persze tudom, hogy az ember fogalmában ott van, persze Isten mindent tud, mindent lát. Így olvassuk a Jelenések könyve elején, ugye, amikor János találkozik ezzel a Jézussal, nem Jézuska, hanem a világ mindenség megváltója. A világ mindenség ura. És többek között azt mondja, hogy tekintete, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. Úgy nézett ki Jézus tekintete. Bele tudsz nézni a déli napsütésbe? Tudsz belenézni? Jézus szeme áttekint mindent. Jézus szeme, bocsánat a hasonlatért, olyan, mint a röntgen. Nincs rejtve előle semmi. Nincs rejtve előle az életed, úgy, ahogy van mindenestől. Jó hír ez, vagy rossz hír? Rossz hír természetesen annak, akinek van rejtegetni valója. Aki lehet, hogy úgy éli az életét, hogy már évek, sőt évtizedek óta roskasztja valami, vagy valamik. Valamivel nem tud elszámolni a saját lelkiismeretének. Ja, hogy az embereknek, az más kérdés, de elsősorban a saját lelkiismeretének. Mert tudjátok, a bűn, az Istennel szemben való engedetlenség, az nem évül el. Ugye a BTK-ban vannak bizonyos bűnök, amelyek elévülnek. És egy idő után már érvényét veszíti a büntetés. De Istené nem évülnek el a dolgok, és az ember hordja ezeket sokszor, és roskasztja. Emberekkel találkozva beszélget, és sokszor kiderül, hogy mennyi rejtett dolog ott marad az életében. És lehet, hogy végigviszi ezen az életen át, nem tud teljes energiával, teljes erőbedobással élni, mert ezek az energiáit fogyasztják, lekötik ezek a terhek. És szeretném mondani azoknak a lelkére kötni, akik így vannak, hogy Jézus tudati cselekedeteitekről. És higgyétek el, hogy jó hírré válik ez, amikor eljuttok oda, hogy jó, akkor Pál apostol így mondja egy helyen, hogy lemondunk a szégyen takargatásáról. Jó, rendben, akkor ezt komolyan vesszük, ha Jézus tud, akkor odaállok elé, Uram, itt vagyok. Ahogy Péter is. Amikor már feltámadás után tesz, Uram, te mindent tudsz. És már nem beszélt mellé. Nem játszotta meg a nagy hőst, ugye, mint azelőtt, hogy Uram, én megyek veled a halálba is, hogyha kell. Uram, te mindent tudsz. És elfogadta Jézusnak a gyógyítását. Ott kezdődik, testvérek, a jó hír. Amikor te ezt tudomásul veszed, és az életed valóban úgy éled, higgyétek el, hogy ha valami, akkor ezt tudja az életünket megváltoztatni, hogy tudomásul vesszük, hogy Jézus tud rólunk. Mindent tud. És jó hír azoknak, hadd bátorítsak olyanokat, akik a hit útján járnak, de van úgy, hogy sokszor megrendülnek a hitükben. Felteszik a kérdést, hogy érdemes még a csuda vigye el? Érdemes még egyáltalán komolyan venni? Higgyétek el, hogy Jézus tud rólatok. Látja a könnyeiteket. Látja a fájdalmatokat. Látja a küzdelmeiteket, a harcaitokat. Tudok a cselekedeteitekről. Hadd mondjak egy kis egyszerű illusztrációt. Egy lelkész mesélte, hogy kisfiú korában hát az utcán valami csíntevést követett el ott a házuk előtt, és az édesanyja csak nemes egyszerűséggel kiszólt neki, hogy Bandikám, gyere be, édesapád szeretne veled beszélgetni. Hát a gyerek azonnal tudta, hogy most mi következik. És ugye bement az édesapja szobájába, ami valójában egy iroda volt, egy ilyen magas rangú tisztviselő volt ez az édesapa, és hát olyan alacsony volt még ez a kisfiú, hogy a feje búbjáig ért körülbelül az iroda asztalnak a magassága, az asztallapja, és fel se nézett ugye szégyenében, mert tudta, hogy valami rosszat csinált, úgy ment be az édesapja irodájába, és úgy lehajtott feje hangosan motyogta maga előtt, hogy ne tessék haragudni, apukám! És akkor utána felnéz, hogy hát mit lép erre az apja, hogy mit fog neki mondani, és meglepődve látta, hogy nincs senki az íróasztal mögött, és megfordult, hogy hát akkor slisz ki a szobából. De ahogy megfordult, azonnal elkapta két erős kéz, és már emelte is a magasba. Hát természetesen az apja volt, és akkor mondta, hogy hallottam, fiam, hallottam, amit mondtál, és szeretlek. Megbocsátok neked. És annyira jó ez a kép, azért is mondtam el, mert nekünk egy ilyen Istenünk van. Ha lemondasz a szégyen takargatásáról, ha felvállalod ezt, hogy Uram, te mindent tudsz. Tudod most is a gondolataimat, hogy mi van a gondolataimban. Akkor ez az Isten örül ennek, hogy te az ő jelenlétében próbálsz élni. És elmondod neki, nem kamuzol. Elmondod neki, hogy Uram, igen, most ez van az életemben. És meg fogod tapasztalni azt, ami tulajdonképpen Jézus mutatott be nekünk az Istenről, hogy ő egy apuka. Olvassuk a Szentírásban többször ezt az arám szót, hogy abbá. És ez azt jelenti, hogy apuka. Édesapa. Jézus nekünk így mutatta be az Istent. Nem egy bosszúálló Isten, egy kozmikus zsarnok. És ezt azért hangsúlyozom nektek annyira, mert az én életemben volt sokszor ilyen, még hívőként is, ajaj, pláne hívőként, hogy egy ilyen Isten képen volt, hogy Isten büntet. Isten egy iszonyú Isten, aki alig várja, hogy valami rosszban leleplezzen és végem van. De Isten nem egy ilyen kozmikus zsarnok, hanem Isten apuka. Így mutatta be nekünk Jézus. De természetesen ehhez a viszonyulásom legyen az, hogy Uram, nincs takargatni valóm előtted. Itt vagyok. Tudok a cselekedeteidről. Azt következik a diagnózisban, hogy Jézus tudomására hozza a gyülekezetnek, nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg lennél, vagy forró, mondja. Szinte vágyakozva ezt Jézus. Mit jelentett ez ott és akkor? Én azon döbbenek meg a jelenések könyvét olvasva, és elolvasva a kortörténetet, hogy mi jellemezte ezeket a városokat, ezeket a gyülekezeteket, hogy volt egy nagyon komoly aktualitása mindennek. Ez a város arról volt híres, hogy nem messze a várostól elérhető távolságban volt egy nagyon forró termálvíz, ami bugyogott a földből. Nekünk magyaroknak nem nehéz ezt elképzelni, hiszen rengeteg ilyen termál forrásunk van. És a városbeliek nagyon okosan, nagyon ügyesen a korabeli technikával megoldották, hogy bevezették a városba ezt a termálvizet. Csak hogy, mire beért a városba ez a termálvíz, tehát Laodicea városába, már kihűlt. Annyira nem volt hideg, hogy hideg legyen, de nem volt annyira forró sem, hogy gyógyhatása legyen. Egy langyos víz volt. De itt a lelki állapotáról beszél a gyülekezetnek Jézus. Sem hideg, sem forró. Azt hogy mondják? Langyos, nem? Langyos, mert nincs benne az a forróság, a buzgás az Úr iránt. Tudjátok, amikor Isten jelenlétében élünk, akkor az emmausi tanítványok megtapasztalásával élve, ők maguk mondják ki, hogy lángol a szívünk. Amikor Isten jelenlétében él az ember, azon látszik. Azt mondta Ravasz László, hogy ha a református lelkipásztort a szószékről beledobnák a vízbe, akkor sisteregnie kellene a víznek. Jaj nekem, testvérek, hogyha nem így van. Ha nem érzitek ezt a buzgóságot, ezt a forróságot, de ezt nem csak a lelkipásztoroknak mondja, én vagyok az első nyilván, hanem te, mint keresztény, buzogsz az Úrért. Tudjátok, mindig a statisztikába vesszük, hogy hányan vagyunk, ennyien vagyunk, jaj, sokan vagyunk, kevesen vagyunk. Nem ez a kérdés. Hanem kevesekként is buzgók-e az Úrért, forrók-e az Úrért. Nézzétek meg az őskereszténységbe, ez volt az erő. És ma is a világ különböző pontjain, ezekről a híradások nem nagyon szólnak. Ott van ereje a kereszténységnek, ahol buzognak az Úrért. Lehet, hogy nagyon gyenge karácsonyuk van, már a látszat szerint. Mert szegények az emberek, üldözöttek, de ott tud nagy hatást elérni a kereszténység, ahol forró. És azt mondja, hogy hideg sem vagy. Tudjátok, egy langyos kereszténynél becsületesebb, ha valaki ateista. Nem arra szeretnélek titeket rávenni, hogy Isten tagadjátok, nehogy félreértsétek. De egy langyos, egy ilyen félszívű, egy ilyen sem-sem kereszténynél becsületesebb ateistának lenni, testvérek. Mert ő legalább bevállalja. A legnagyobb tragédiája 2000 év alatt, testvérek, a kereszténységnek ez a sem-sem állapot. Ez a kihűlt, ez a langymeleg, ez a wellness kereszténység. Valaki így nevezte el, és nagyon találó ez a név. Megyünk a wellnessbe. Na, mit fog mondani a lelkipásztor? Hát, majd eldöntjük, hogy tetszik, vagy nem tetszik. Megszavazzuk, nem? Mint az X-faktorban. Jaj, nekünk testvérek, hogyha ilyenek vagyunk, ha ilyennek találtatunk. Ez egy nagyon nagy probléma volt ott és akkor és ma is. Nagyon fájó szívvel gondolok sokszor a mi kultúránkra, erre a Magyarországra. Megvannak a hagyományaink. Ahogy a nagykönyv előírja, nem? Ilyen karácsony, olyan húsvét, és ez a langymeleg kereszténység. Jövünk és megyünk, ugyanolyan a szívünk, ki van kihűlve nincs, mert azért nem vagyunk Isten tagadók, nem? Hát azért reformátusok vagyunk, erre büszkék vagyunk, de langyosak vagyunk. És nem kell az embereknek a kereszténység. Miért nem kell? Mert látják, hogy ilyen langyos. Nagyon kemény ez a kifejezés, hogy Jézus azt mondja, hogy kiköplek az én számból. Gondolj bele, ha setejának nem jó az az ivóvíz. Mert ha forró, akkor legalább bele lehet áztatni, nem a teát. De sem hideg, akkor ki fogod köpni a szádból. Nagyon gyakorlati ez a kifejezés, de nagyon hitélő. Hányszor hallom lelkipásztorként, nem kell ezt túlzásba vinni, tiszteletes úr. Már mit? Hát az ige naponkénti olvasását. Vagy az imádság komolyan vételét. És akkor maradunk langyosak. És csodálkozunk azon, hogy az ateista világ utál minket. Nem szeret minket. Higgyétek el, hogy nem az Istennel van a baj. Az evangéliumnak mindig megvolna az ereje, és mind rácsodálkozna akár az ateista is, de mikor látja ezt a langymelegséget, ezt az ünnepi kereszténységet, jövünk, megyünk, aztán folytatódik minden a régibe. Azt mondja, hogy kösz, nem kérek ebből. És igaza van. Miért hallgatod az ígét, testvér? Nem tudom mióta. Nem, megint csak nehogy úgy is, hogy le akarnak beszélni arról, hogy Isten ígét hallgass, de milyen hatása van az életedbe? Miért tartozol a gyülekezethez? Úgy, ahogy tartozol. Nem tudom, hogy lazább kötődéssel, vagy szorosabb kötődéssel, de mit jelent ez neked? Az Isten gyülekezete. Az Isten gyülekezetéhez tartozni az azt jelenti, hogy én az Istenhez tartozom. És nem vagyok langyos. Isten nem tud mit kezdeni velünk, testvérek, ebben a világban, ami kárhozatra ítélt, pusztulásra, hogyha mi langymelegek vagyunk. Kérlek benneteket, testvérek, ne legyetek langymelegek. És kérem először a saját szívemet, hogy nehogy langymelegnek találtassak. Mi a baj oka? Ezt is elmondja Jézus. Ugye azt mondja Jézus, hogy azt mondod magadról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Húha! Nem valami kellemes szavak, ugye ezek? Miről van szó? Csak nagyon röviden, tényleg. Ez a város tele volt bankokkal. A legjobb forgalmú bankok voltak. Három színháza volt, testvérek. Ez már jelent valamit, nem? Erre mi is csak irigykedve gondolunk, nekünk csak egy van. Híres volt ez a város a fekete gyapjújáról. Ez olyan azt jelentette abban a világban, mintha azt mondanánk ma, hogy angol szövet. Egy nagyon híres ruházati cikk volt. Gyógyír, szemgyógyír kenőcsöt készített, messze híres kenőcsöt ez a város. Tehát a gyógyászata híres volt. És ugye azt lehet kérdezni, hogy mi kell itt még? Hát itt minden megvan. És tudjátok, ez a baj, hogy ezek az eredmények, ezek a földi eredmények, ezek a sikerek tompították a valóságot, a belső valóságot, a lényeget. És pontosan ez a baj manapság is, a velünk hívőkkel, mert remélem tudjátok, hogy ezek keresztényeknek szól ez a levél. Nem a pogányoknak, akik fittyet hánynak az Istenre, és ma is így van. Tehát az a baj, hogy a látszattal takarják a lényeget. Nagyon-nagyon kérlek benneteket, hogy próbáljátok meglátni, vagy ha nem látjátok, kérjétek el az Istent, hogy Uram, mi az, amivel takarom a lényeget az életemből, a szívem állapotát? Mivel tompítom magam? Azt hiszem, a tavaly olvastam a hírekbe, és nagyon megdöbbentem azon, hogy vettek vízmintát a Balatonból, és megállapították, hogy óriási mértékben tartalmaz a Balaton vize hangulatjavítókat, tudatmódosító szereket. De vonja le mindenki a következtetést. Egy önmagát tompító társadalom vagyunk, testvérek. És itt nem arra gondolok, hogy mindenki drogos, nehogy úgy vegyétek, és esetleg megsértődjetek ezen, jaj, hát ledrogosozott minket a lelkipásztor, hanem úgy, hogy nagyon sokféle módon, és nem csak a kémiai szerekre gondolok, tompítjuk állandóan magunkat. Lehet munkával is tompítani magunkat. Vagy hívőként ugye szolgálok, de közben mi van belül? Mi az, amire Isten azt mondja, hogy ismerem, tudom a te cselekedeteidet? Testvérek, higgyétek el, hogy Jézus diagnózisa tökéletes. Nehogy azt mondjátok magatokba, hogy semmi közöm ehhez az egészhez. Ez nekem szól, nekünk szól. És azt mondja Jézus tovább, na itt jön a gyógymód, tanácsolom neked. Tudjátok, Jézus megtehetné nemes egyszerűsége, hogy hát parancsolom, van ilyen is. Parancsba adom, hogy tedd meg ezt, vagy azt mondja, tanácsolom. Vagyis Jézus igazodik mindig a mi szívünk helyzetéhez. Ezek az emberek kereskedők voltak, és ugye fontos volt, hogy így szólítsa meg őket Jézus. Tanácsolom neked. Kapsz egy jó tanácsot Jézustól. De hát nem így jövendeli meg a profécia is, ugye Ézsaiás 9, hogy gyermek születik, fiú adatik. Csodálatos tanácsos. Nem tudom, hogy ti kitől szoktatok tanácsot kérni, vagy kapni. Kapni, igen, hát mindig mondanak valami okosat, valami bölcset emberek, de Jézus tanácsa. Szoktatok-e Jézustól tanácsot kérni? Nem csak akkor, amikor nagy a baj, amikor beüt a krak. Nyilván akkor is. Akkor se baj, hogyha akkor kérsz tanácsot. Semmikor sem baj. De úgy általában ott van-e az, hogy a Jézus tanácsa a legfontosabb. Tanácsolom neked. Védj tőlem tűzben megtisztított aranyat, fehér ruhát, hogy ne maradj mezítelen, és gyógyító írt a szemedre, hogy ne légy vak. És mind olyan dolgot sorol fel itt Jézus, ami egyértelműen arra utal, hogy a tőle kapott szükség az, amire szükségem van. Az üdvösség dolgai. Ő tud igazán felöltöztetni, ő tudja megadni nekem az értéket, a tűzben megtisztított arany. Most itt sorra vehetnénk, de hadd ne vegyem sorra. A lényeg az, Jézus nem a vágyainkat teljesíteni jött. És tudjátok miért jó ez? Mert a vágyaink félrehúznak. Mindig volnának listák, nem? Most karácsonykor is feleségem kérdezi tőlem, hogy na, mit szeretném? Mondom, hát hagyjuk ezt. Mert ha neki fogok, aztán nincs vége, nem? Ezért nem mondtam semmit. Értitek, testvérem? A vágyak ilyenek? Hát annyi mindent fel tudsz sorolni, és Jézus nem a vágyaidat teljesíteni jött. Ha valaki azt hiszi, akkor nincs tisztában azzal, hogy kicsoda Jézus, hanem Jézus a szükségeinket jött beteljesíteni. Mi a szükséged? Az, hogy azt kapd, amit ő tud igazán megadni neked, amit semmi más. A bűnbocsánatot, az örök életet, és mindazokat a lelki adományokat, amiket nem akar visszatartani tőled. Akit én szeretek, azt megfeddem, és megfenyítem. Hát itt már nagyon haladunk a belső lelki élet felé, testvérek. Hadd kérdezzem meg, hogy inthető vagy? A Bibliát is sokszor úgy olvassuk, vagy hallgatjuk, hogy hát szoktuk ezt mondani, hogy jó igét kaptam. Hogy? Van rossz ige is? Testvérek, azoktól kérdezem, akik hitüket gyakorolják, akik hívők. Van rossz ige is? Mert azt elhiszem, hogy van olyan, ami nem tetszik, nem? De akkor az rossz? Értitek, testvérek? Inthető vagy? Én azt gondolom, hogy a hívő élet egyik nagyon fontos jellemvonása, hogy igen, inthető vagyok. Nem rágok be, nem sértődök meg, nem kapom fel a vizet, hogy gondolja, hogy képzeli. Akár most is, hogyha hallgatod az Istennek az üzenetét, ugye a Szentírásból. Hogy veszi a bátorságot a lelkipásztor, hogy ilyen ünneprontó gondolatokat mondjon? Testvér, rossz hírem van, ha így állsz hozzá. Akkor neked nem kell az Isten diagnózisa. És menj a dolgodra tovább. Éld az életedet. Téged nem érdekel az Isten. Maradj langyos. De mondom azoknak, akik hívők, ugye, akik elindultak a hit útján. Inthető vagy? Azt mondja az ige, akit nem lehet inteni, pontosabban, bocsánat, rosszul kezdtem a mondatot, ez a zsidókhoz írt levélben van, ha fenyítés nélkül maradtok, nem fiak, hanem fattyak maradtok. Akkor Isten nem az apukánk. Mert nem érdekel minket, hogy az Isten mit gondol. Kemény ez, nem? Ott a szövegkörnyezet is elmondja, hogy nem kívánatos a fenyítés, nem kívánatos az intés, de ha te ezt nem akarod, akkor nem vagy az Isten gyermeke. Értitek, testvéreim? Tehát inthetők vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És azt mondja tovább Jézus, ugye, hogy akit én szeretek, megfedem, igyekezz és tér meg. Jó református ember azt mondja, hogy hát megtérni? Hát azt a viszkis rablónak kell, nem? A bűnözőnek. Miből térjek meg? Hát testvérem, az megtérés az azt jelenti, hogy teljes uralom átadás az Istennek. Jézus nem azért engedte következetesen, és mondta is, hogy ő Úr, hogy annak szólítsák. Ugye? Mert ez azt jelenti, hogy akkor, ha Úr, akkor az övé az uralkodás. És mi neki teljesen át kell adjuk azt a bizonyos kormányt, az életünk kormányát. Hadd kérdezzem először azoktól, akiknek még az életében nem történt. Megtörtént ez az életetekben? Eljutottatok oda, hogy azt mondjátok, hogy Uram, itt vagyok, úgy, ahogy vagyok. Titkaimmal, rejtegetett dolgaimmal, bűneimmel, te tudod azokat, itt vagyok, legyen a tied az életem teljesen. Volt már ilyen? De ha volt, akkor azoknak is mondom, hogy nincs befejezve. A hívő embernek is folyamatossá kell tenni a megtérést. Természetesen elindult a jó úton, átadta az uralmat, csak tudjátok, hogy van ez? Hogy olyan könnyen visszalopkodjuk mi kezünkbe a dolgokat. És Jézus ezek nekünk is mondja, mindannyiunknak mondja, tér meg. Hát vedd már észre, hogy lehet, hogy elindultál a jó irányba, de már annyira nem a jó irányba tartasz. Már annyira tudod igazolni önmagadat. Már az igét is úgy olvasod, hogy azt olvasod, ami tetszik, és ami nem, azt kihagyod. Olyan jó, kegyes módban, ahogy szoktuk mondani. Mindig van miből odafordulni az Istenhez. Testvérek, senki ne gondolja magában azt, hogy ha egyszer megtért, akkor már nincs miből megtérnie. De van. És a Jézus diagnózisa ezt mindig megmutatja, testvérek. Álljatok oda Jézus elé, és meg fogja mutatni. Na, hát akkor elérkezünk a karácsonyhoz, mert van itt egy ilyen mondat is, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki kinyitja, azt én bemegyek ahhoz, és együtt vacsorálok vele. Na végre, már szó esik karácsonyról is, nem? Tudjátok, miért jött el Jézus? Hogy eljöjjön mindannyiunknak az élete ajtaja elé. De csak addig. Ez egy óriási dolog, hogy eddig eljött Jézus, nem? De van egy pont, ahonnan tovább nem megy. És ez az életed ajtaja. Nem fogja rád rúgni az ajtót, vagy úgy, mint egy bizonyos szektának a tagjai, nem teszi oda a lábát az ajtónyílásba, hogy hát azért be kéne jönnöm. Az ajtó előtt áll és zörget. És megvallom őszintén nektek, testvéreim, hogy én évek óta nem tudok napirendre térni e fölött a mondat fölött. Mi az, hogy a világ mindenség ura? A teljes világ mindenséget a kezében tartó Úr, ugye nem azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, az mondja ezt, hogy az ajtó előtt állok. Mint egy alázatos koldus, akinek tudni kell, hogy meg kell húzza magát, hogy kapjon valamit, hogy beengedjék. Úgy áll Jézus az életünk ajtaja előtt. Nem tudom, testvérek, én nem tudok e fölött napi rendre térni, hogy értitek ennek a mélységét? És ott áll az életed ajtaja előtt, ki tudja mióta. Hallod, hogy zörget, hogy néha hangosabb, néha halkabb, de ott áll a világ mindenség ura. De ha valaki hallja, és ez lehetsz te is, azt mondja Jézus, az megnyitja az ajtót, és ahhoz bemegyek, és vele vacsorálok. Keleten az volt a szokás, hogy a vacsora volt a főétkezés. Akkor, amikor úgy ráérősen tudtak étkezni az emberek is, és ebbe beleértem, de a baráti beszélgetés, amikor jó hosszasan, amikor nem kell nézni az órát, mint esetleg a munkahelyen, hogy na most hát egy kicsit elnyúlik az ebéd, vagy az ennivaló. A szövetségkötés vacsorája is volt, amikor leültek a szövetségkötő felek egymással szemben, és örültek, ez örömlakoma volt. Ez a közösség gyakorlása volt, ez az életközösség volt, Jézus erről beszél. A keresztény élet lényege az, hogy Jézussal vacsorálok, reggelizek, ebédelek, mindig vele vagyok. És ez jó. Nézzétek meg, a Biblián végigvonul ennek a gondolata, hogy a menny, az üdvösség, az egy lakoma. Az egy lagzi, lakodalom. Mindegy, hogy milyen kultúrában nevezzük ugye az esküvőt, minek. Mennyegző. És hadd kérdezze meg, hogy ez rossz? Nem fogad húzni hív minket Jézus, testvérek. Sokan úgy mennek az Isten közelébe, mint hogyha foghúzásra mennének. Közösségre hív az Isten magával, örvendezésre. És ezt ne felejtsétek el, amikor mindjárt megállunk az Úr asztal előtt. Ez az előíze ennek a csodálatos lakomának, hogy Isten népe örvendezésre van elhívva, mert a dicsőséges Jézus Krisztus eljött, hogy megváltson minket, és asztalhoz ültessen az Atyával. Az örök élet így van leírva. A mi fogalmaink szerint legalábbis, amit meg tudunk érteni belőle, hogy az Istennel egy állandó közösség, egy lakoma. Ó, testvérem, nehogy kevesebbet akarjak ennél, mint amit Jézus akar nekem adni ebben, hogy ha bebocsátod, ha beengeded, akkor veled együtt vacsorál. Ó, ne mondj le erről a közösségről, kérlek. És főleg ne legyen az a félelem, az a rettegés a szívedben, hogy jaj, hát Istennel élni, hát az valami szörnyű dolog. Hanem értsd meg, hogy Jézus egy ilyen közösségre hív téged. És pont ezért jött el ebbe a világba, ebbe az ítéletre, pusztulásra megért világba, hogy veled és velem közösségben legyen. Örülj, testvérem, de csak akkor, ha már beengedted ezt a Jézust, mert akkor minden okod megvan az örömre. Ha nem, akkor sorry, de te még mindig ki vagy maradva ebből a közösségből. De ne légy, ezért van ez a levél. Amen. Készüljünk, testvérek, a 457. énekünkkel az úrvacsorai